ez. Hadd imádkozom, és utána Isten igéjét fogjuk hallgatni. Köszi klub jövő héten indul, addig a szülők bátran maradhatnak itt a gyerekekkel, vagy ahogy jól látják, akkor ott töltsék az időt. Mennyi Atyám, köszönöm, hogy a Te igéd élő és ható. Áthallottól a lelkünknek az izületein oda, ahova el kell jusson, tedd ezt most meg. Ámen.
Nem akarnak sokkolni benneteket, de hát itt van az ősz újra. Nem tudom, hogy ki az, aki szereti, ki az, aki nem szereti, ki az, akit lelkesít, ki az, aki teljesen közömbös, hogy milyen évszak van, vagy mi lesz holnap. Mindenkiben más érzések vannak. Az ősz az jön, és az évszakok váltakoznak, és azt hiszem, hogy annak ellenére, hogy ilyenkor a legtöbb emberben azért megvan ez a kicsit szorongás és félelem, hogy a nyári pihenés szabadság és egy kicsit lazább élet után jön az az időszak, amikor több a stressz, több a határidő, többet kell rohanni, többet kell tanulni, ott kell lenni, dolgozni kell, tanulni kell, nem tudom, mindent meg kell csinálni és teljesíteni kell. Tehát ezek ilyen félelmetes dolgok sokszor, és egy kicsit úgy nyomasztanak bennünket, de mégis szembe kell nézni. És hadd mondjak nektek egy meglepőt, hogy én szeretem az őszt. Azért gondolja valaki, hogy már nem járunk iskolába, ugye? Amíg iskolás voltam, addig kevésbé. De elárulok nektek egy titkot, hogy miért igazán szeretem az őszt. Ezért. Az ősz az olyan gyönyörű, szerintem, olyan gyönyörű, amihez fogható évszak nincs másik. És egy kicsit lelkesíteni akarlak benneteket, hogy a következő néhány hét, vagy következő egy-két hónap, az nem biztos, hogy annyira szürke lesz, csak nézzetek erre a képre. Az Isten csodája nagyon sokszor ősszel bontakozik ki, és ilyen színes és ilyen gyönyörű természet nincs tavasszal, vagy nincs nyáron, vagy nincs télen. Most tehát jön az ősz, és tudom, hogy sok embernek, bizonyos értelemben nekem is, ez egy keményebb időszak, amire föl kell készülnünk. És akik iskolát kezdenek, mert diákok, azoknak holnap kezdődik a nagy nap. Akik pedagógusok, és holnap már tanítanak, nekik is kezdődik a nagy nap. És természetesen sok-sok szülőnek is kezdődik a nagy nap, mert a gyerekeik mennek iskolába. Szóval sokan érintettek vagyunk ebben az egész folyamatban. És még szeretném azt is elmondani nektek, hogy a közösségünknek, a baptista közösségnek van egy csomó iskolája, 49 iskola van az ország különböző pontjain, ott is elkezdődik a tanítás, ami egy kicsit a mi felelősségünk, ha nem is így a gyülekezet felelőssége. És arra szeretnélek hívni benneteket, hogy akár így a baptista iskolákért, akár a te iskoládért, ahova holnap el fogsz majd menni, azért, mert pedagógus vagy azért, mert diák vagy azért, mert szülő vagy, imádkozzunk ezekért az intézményekért, imádkozzunk a pedagógusokért, magunkért, hogy legyen ez a következő néhány hónap ilyen gyönyörű, szép színes. Hogy ne egy ilyen szürke, félelmetes és reménytelen időszak következzen, hanem valami gyönyörű, amit Isten nekünk ajándékba akar adni. Imádkozzunk most ezért. Drága Urunk, tudjuk azt, hogy Te a kezedbe tartod ezt az egész univerzumot, benne a Földet is, és az ige azt mondja, hogy Te irányítod az évszakok változását, a természet is a Te kezedben van. Uram, amikor következik most egy új időszak az életünkben, jön az ősz, arra kérünk, hogy legyél velünk, fogd a kezünket, és vezess bennünket az iskolába, meg onnan haza a munkába, és a tevékenységeinkbe, a döntéseinkbe, a határidőkbe, és a sok munkába, vagy a stresszbe. Uram, kérünk Téged, hogy legyél velünk, és imádkozunk azért, hogy a veled való kapcsolat, a veled való közelség az legyen egy mindennapos megtapasztalás. Imádkozunk, Urunk, most az iskolákért. Kérjük azt, hogy az iskolák legyenek áldottak, ahol a gyerekek tanulnak. Kérünk, hogy adj különös kegyelmet, erőt, kreativitást és nagyon sok türelmet a pedagógusoknak, hogy jó pedagógusként tudják elvégezni a munkájukat, és a következő generációt föl tudják készíteni az élet különböző kihívásaira. De imádkozunk azért is, Urunk, hogy amit az iskola nem tud megadni, azt a család tudja megadni, vagy a gyülekezet tudja megadni. Imádkozunk azért, hogy sok diák, kicsik és nagyok, ebben a következő évben, hadd találkozhassanak veled valamilyen módon. Kérjük, Urunk, hogy jelenj meg az iskolákban, jelenj meg az embereknek az életében, vagy a családoknak az életében, és amikor nehéz időszakok vannak, te vagy bátorítást, vagy reménységet, és amikor jól mennek a dolgok, akkor is add, hogy a hála legyen bennünk, és tudjuk visszajelezni, hogy Uram, neked köszönünk mindent. Drága mennyi atyánk, imádkozunk most így, hogy a Kőszikla gyülekezetben is minden család, aki érintett a következő heteknek a küzdelmeiben, vagy hónapoknak a küzdelmeiben, kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében kérjük mindezt. Amen. Amen. Hát akkor következzen egy bátorító őszi üzenet. A mai napnak a címe az, hogy ne erőlködj, hanem engedelmeskedj. Ez egy nagyon fontos alapelv a keresztény életben, ugyanis a természetünkből adódik, hogy szeretünk erőlködni. Valamilyen célok előtt azt mondjuk, hogy igen, azt én meg akarom csinálni, vagy muszáj megcsinálni, vagy mások kényszerítenek rá bennünket, és elkezdünk nagyon erőlködve előre haladni, és próbálunk mindent megtenni azért, hogy valami sikerüljön. És a Biblia alapján, meg egy történet alapján, egy ember életének a története alapján, én azt szeretném nektek elmondani, hogy Isten azt mondja, hogy alapvetően az engedelmességre hívott el bennünket Isten, és nem az erőlködésre. Ma már hallottunk erről az ige szakaszról, szeretném, ha most újra az Ézsaiás 43-ra figyelnénk, ami azt mondja, hogy így szól az Úr a te teremtőd, Jákób a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha a folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje a te szabadítód. Ez egy proféciának a részlete, de tele van bátorítással. Egy igazi lelkesítő üzenet így szeptember 1-én. Úgyhogy arra szeretnének kérni benneteket, hogy olvassuk el közösen, mondjuk el közösen egy ilyen bátorításként magunknak is, meg a másiknak is, hogy Isten ezt akarja nekünk adni. Szóval kezdjük el. De most így szól a te teremtőd, az Úr a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok, a te Istened, az Ehhez szentje, a te szabadítód. A nagy kérdés, hogy kinek szól ez a rövid kis szakasz a Bibliából. Jákobnak, Izraelnek, a személynek, vagy a népnek, neked, vagy nekem. Nagyon egyszerű a válasz. A válasz az, hogy mindenkinek. Jákobnak, akinek a másik neve Izrael lett, szóval egy személynek is szól, szól Isten népének, Izraelnek, mint Isten népének, és szól a mindenkori keresztény embernek, aki olvassa a Bibliát, akinek azt mondja, hogy ne félj, és ott vannak az ígéretek. Bármennyire is félelmetes a szeptember, meg az iskola, ne félj, mert az Isten veled lesz. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már, hogyha az Ószövetséget olvasgatja valaki a Bibliának az első részét, akkor azt olvassa benne, hogy amikor Isten azonosítja magát, vagy bemutatkozik, többek között úgy mutatkozik be, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. És aztán tovább nem mondja, mert persze sok ember van még, aki Istenben bízott, és Istennel jó kapcsolatban volt, de azt mondja, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Isten azonosítja magát ezzel a három emberrel. De mégis azt látjuk a Bibliában, hogy a Jákob név az egy idő után el lesz cserélve, és a Jákob helyett Isten azt mondja, hogy Izrael legyen a te neved, ne Jákob. Majd beszélek erről, hogy mi is van a hátterében. Az Izrael a megújult embernek a neve, az Istennel találkozott és az Istennel kapcsolatban lévő embernek a neve, a Jákob meg a kicsit ilyen zűrös embernek a neve. És ez a két név ugyanannak az embernek a tulajdonában van. És mégis Isten azt mondja, hogy én Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene vagyok. Nem azt mondja, hogy Izraelnek az Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene vagyok. Vagyis Isten azonosítja magát még egy zűrös emberrel is, Jákobbal, és azt mondja, én az ő Istene is vagyok. És ez egy jó hír, hát ha neked is van egy olyan időszak az életedben, amiről az előbb Dóri beszélt, hogy esetleg nehezebben mennek a dolgok, vagy eltávolodunk Istentől, vagy nem érezzük úgy Isten áldását, azt mondja Isten, hogy én akkor is a te Istened vagyok. Akármilyen zűrös a dolg, az életed, akkor is a te Istened vagyok. Ha nehezen mennek a dolgok, akkor is a te Istened vagyok. Ha szeptember 1-e van, akkor is. Vagy szeptember 2-a, vagy nem tudom, majd a sokadika, vagy október lesz majd, akkor is a te Istened vagyok. És nem tudom, hogy mi vár ránk, de bizonyára a következő időszak bizonyos embereknek nagyon küzdelmes lesz, nagyon nehéz lesz, de ne felejtsd el, hogy akkor is Isten a te Istened. Lehet, hogy vannak olyan emberek, vagy lesznek olyan emberek, akik olvassák ezt a profécia részletet, és azt mondják, hogy hát de az az igazság, hogy kicsit engem megégetett a tűz, vagy a víz is kezd sodorni, már olyan nagy az áramlat, és vannak veszteségeim, de ne felejtsd el, akkor is Isten a te Istened. És lesznek olyanok, akik úgy élik meg a következő időszakot, hogy talán könnyebben. Jön a víz, vagy jön az áradat, de nem tud elsodorni, jön a tűz, de észre se veszük, csak kicsit melegebb van, de mennek jól a dolgok. És az Isten akkor is a te Istened. Bármi van, az Isten a te Istened. És amikor olvasjuk ezt a proféciát, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Ha belegondolsz, ebben mennyire benne van az Isten szeretete irántunk, nem? Az Isten ebben a pár mondatban becsomagolt mindent, és azt mondja, hogy én így gondolok rád. Ezt akarom neked adni. Így akarok rólad gondoskodni. Így akarok veled lenni a következő időszakban. Na, mielőtt pontosan megértenénk, hogy mit is jelent ez a prófétai részlet, kicsit beszéljünk Jákobról. Ugyanis azt mondja itt a Biblia, hogy így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob. Tehát elsősorban Jákobnak szól ez a bátorítás, ez az üzenet. Ki volt Jákob? Jákobról azt tudjuk, hogy amikor az édesanyja várandós volt, akkor kiderült, hogy ikreket vár. Most, hogy két gyermek van a méhében, és amikor az édesanyja az Istennel beszélgetett, az Istentől kapott egy proféciát. Rebekának hívták az édesanyját, és egy nagyon világos profécia arról szólt, hogy két gyermeked lesz, és a két gyermek közül az lesz a különbség, hogy aki másodiknak fog születni, az lesz az első. Aki később fog születni, az fog irányítani majd. Szó szerint így van ez a profécia, amit Rebeka kapott, az édesanyja. Az Úr ezt mondta neki, két nép van a méhedben, két nemzet válik ki belsődből, az egyik nemzet erősebb lesz a másiknál, de a nagyobbik szolgál a kisebbnek, vagyis a kisebb lesz az erősebb. Rebeka, az édesanyja ezt nagyon világosan tudta. Aztán eljött a születésnek a pillanata, megszületett mind a két gyerek, mind a két fiú, és hogyha Jákob oldalán megyünk tovább, akkor azt tudjuk, hogy Jákobnak az életét alapvetően meghatározta, szinte minden másodpercét ilyen zsigeri módon jött ki belőle, hogy én vagyok az első. Nekem kell elől menni, én vagyok az első, nekem kell mindent megcsinálni, azért, mert valahogy ez volt benne. Nem véletlen, hiszen egy profécia is erről szólt, Isten azt akarta, hogy ő első legyen. De az volt a probléma vele, hogy alapvetően ő elkezdett erőlködni, lehet, hogy az életének az első szakaszában még nem is nagyon tudta ezt, de úgy zsigeri módon jött belőle az, hogy én első akarok lenni, első akarok lenni. És olyan dolgokat tudunk róla, hogy még fiatal korában, egyszer, amikor a testvére, Ézsau, aki egyébként vadászattal kereste a kenyerét, egész nap vadászott és nem fogott semmit, egy ilyen frusztráló, nehéz nap után hazament és éhes volt, a kedves testvére, Jákob pont finom kaját főzött. Ott volt az illatos étel, és azt mondta, hogy adjál nekem ebből a finom ételből, mert nagyon éhes vagyok. És Jákob, hát hogy is mondjam, kihasználta a nagy lehetőséget. És azt mondja, hogy oké, adok neked az ételből, de egy dolgot szeretnék cserébe kérni. Szeretném, hogyha az első szülöttségi jog az enyém lenne, és nem a tied. Hát, hogy is mondjam, Jákobnak azért volt arca, kihasználja a másiknak a gyengeségét, kihasználja a másik kiszolgáltatott voltát, és azt mondja, hogy adok neked, én segítek neked, hiszen testvérek vagyunk, ugye, tehát bátorítjuk, segítjük egymást, de hát ha én adok neked valamit, akkor te is adj nekem valamit, és ad neki az ételből, cserébe megígérteti vele, hogy lemond az első szülöttségi jogáról, és azt mondja, most már enyém az első szülöttségi jog. Miért csinálja ezt? Mert ő mindig első akar lenni. Ez jön ki belőle. Én első akarok lenni, nekem kell elől menni. És ezt nem túl becsületes módon elkezdi építeni. Elkezdi fölépíteni ezt az én első vagyok életmódot, vagy életstílust. Folyamatosan küzd azért, és erőlködik, hogy ő első tudjon lenni. Te voltál már ilyen helyzetben, amikor kihasználtad másoknak a gyengeségét? A másik nagyon kiszolgáltatott volt, és úgy gondolt, hogy itt a lehetőség. Most lehet meggazdagodni, vagy most lehet valamit összeszedni. Hát nem túl becsületes dolog, nem? Tehát lehet üzletelni, meg lehet adni-venni, meg sok minden, de ennek vannak szabályai, vagy lehet ezt becsületesen is csinálni. De Jákob azért azt kell mondani, hogy ez nem volt becsületes, ahogy ezt csinálta, de mégis megszerezte az elsőszülöttségi jogot, aminek a következménye szellemileg is, meg anyagilag is nagyon sok pozitív dolgot jelentett. Aztán ezzel nem állt meg, és azt tudjuk az életéből, hogy Jákob nagyon-nagyon rámenős ember volt. És amikor eljött az ideje, hogy az édesapja, amikor már nagyon idős volt, és az idős korral együtt járó ilyen szembetegség is kialakult nála, hogy alig látott már az idős édesapa, akkor azt mondta az idősebbik fiának, Ézsaúnak, fiam, menjél ki a mezőre vagy az erdőbe, lőjél valami vadat, valami nagyon finom vacsorát csinálj nekem, és miután elkészítetted, hozz be, eszek egy nagyot, és utána megáldalak téged. És erre a reakció az lett, hogy persze Ézsau elment, és közben Jákob és az édesanyja, Rebeka elkezdenek egy ilyen cselet kialakítani, egy tervet kialakítani, és azt mondja az édesanyja, hogy most nagy baj van, mert nem te leszel az első, mert az apád meg fogja áldani a testvéredet, és ezért most neked kellene valami finom kaját készíteni, az apád úgyse látja, hogy ki az, te odamész majd, fölveszed az Ézsaúnak a ruháját, bemész, és azt mondod, hogy apám, itt van a finom étel, amit hoztam, edd meg, és áldj meg engem, hogy én legyek áldott. Miért csinálja ezt Jákob? Mert ott van benne ez az elemi erővel feltörő igény, hogy én első akarok lenni. Minden területen. Mindenkit le kell győznöm, mert én első akarok lenni. És tényleg megcsinálja, beviszi a kaját az édesapjának. Az édesapjának egy kicsit gyanús a dolog. Meg is kérdezi, hogy te vagy fiam, Ézsau. És azt mondja, hogy igen, én vagyok. Mármint Jákob mondja ezt. Szóval jó nagyot hazudik, átveri az apját. Az apja eszik-iszik, megeszi a finom vacsorát, és aztán megáldja a fiát. Minden jót elmond neki. Elmondja, hogy ő lesz az első mindenben, hogy ő neki milyen gazdagsága lesz, hogy mások őt szolgálják. Az atyai áldás, az tulajdonképpen lefed egy teljes életnek a különböző spektrumát. Mindenben áldást mond az atya, az édesapja, Jákobra. És amikor Ézsau megjelenik, és hozza a finom kaját, hogy apám, itt vagyok, azt mondja, hogy ki vagy te, fiam? Hát az előbb már megáldottalak. És akkor kiderül a csalás. Kiderül az, hogy Jákob átverte az édesapját, újra átverte a testvérét. Miért? Mert ő mindenáron első akar lenni. Nagyon rámenős ember volt. És azt is tudni kell róla, hogy az anyukája, aki hallotta azt az isteni proféciát még a születése előtt, hogy Jákobnak kell az elsőnek lenni, és nem Ézsaúnak, valahogy az anyukában is megvolt ez az erőlködés, hogy akármi is van, nekem el kell intézni, hogy az történjen, amit az Isten mondott. Ha az Isten azt mondta, hogy ő lesz az első, akkor ezt meg kell valahogy oldanunk. És az anyának a segítségével az anyuka, Rebeka szembeszáll a férjével is, hazugságra bírja a fiát, és hát manipulálják a dolgokat, és elintézik, hogy ez az egész összejöjjön, elsőszülöttségi jog legyen Jákobé, az áldás legyen Jákobé, minden legyen Jákobé, mert akkor betöltjük azt, amit az Isten mondott, mert ő neki kell lenni az elsőnek. Ugye érzitek benne, hogy oké, hogy az Isten azt mondta, hogy ő lesz az első, de az Isten nem mondta azt, hogy csaljál, lopjál, hazudjál, és mindenféle manipulatív eszközökkel érd el azt, amit én szeretnék megadni neki egyébként ingyen. Jákobnál ez nagyon-nagyon erős volt, és ráadásul van egy olyan neve, ami hát Jákob. Tudja valaki, hogy mi magyarul Jákobnak a megfelelője? Csaló. Igen, magyarul azt mondta, hogy csaló. Elég jó kifejezte az ő jellemét. Kicsit szabad a fordításba, azt is mondhatnánk, hogy egy gazember. Egy olyan valaki, aki gátlástalanul átmegy mindenkin, még az édesapján is, még a testvérén is, mindenkin, csak azért, hogy ő első tudjon lenni, és az történjen, amit ő szeretne. Mert valahogy benne van ez az elsőségre való vágy, amit egyébként Isten helyezett bele. Amit egyébként Isten akart, hogy ő első legyen, de azt nem akarja az Isten, hogy gerinctelenül meg, nem becsületes módon, hazugságokkal próbálja ezt elérni. Szóval neki volt egy neve, volt egy jelleme, volt egy élete, amiben rengeteg zűr, rengeteg bűn és rengeteg olyan dolog volt, ami, hát úgy is mondjam, kevésbé vállalható egy olyan embernek, aki azt mondja, hogy én az Istent követem. Ha te ezeket mind megcsinálnád, és én tudnék róla, akkor azt mondanám, hogy álljunk már meg egy kicsit. Imádkozzunk egyet. Vagy egy lelki gondozói beszélgetésen biztos azt mondanám, hogy jó lenne, hogyha leállnál. De az Isten is azt mondaná neked, hogy ez így nem oké. De mégis, amikor Isten bemutatkozik, akkor hogy mutatkozik be? Ábrahámnak, Izsáknak, és kinek az Istene? Jákobnak az Istene. Egy csaló gazembernek is az Istene. Miért? Mert az Isten kiválasztotta Jákobot, és ő akarja, hogy első legyen Jákob. Az Isten mindent megtesz ezért, de úgy tűnik, hogy ő maga is, meg a család egy része valahogy begyorsít és megelőzik Istent mindenben. És úgy gondolják, hogy ha mi megoldjuk, akkor az biztos, hát az Isten majd vagy meg tudja oldani, vagy nem. Tehát azt látjuk, hogy van egy ilyen rendezetlen, zűrös háttere Jákobnak, amiben azért ott van az Isten elhívása, és ott van benne az, hogy Isten akarja, hogy ő első legyen. És ezt tudjátok, már akkor megvolt ez az isteni elhívás, amikor Jákob még meg se született. A fogantatás pillanatában már Isten eldöntötte, hogy mi lesz Jákobnak az élete, az életútja. Az Istennek volt egy terve Jákobbal kapcsolatban. Az, hogy ez nem pontosan úgy alakult, ez azért volt, mert az emberek, ő maga is, meg a családtagok, kicsit másképp alakították a dolgokat. Mindezt azért mondtam el, mert ha magunkra gondolunk egy kicsit, akkor azt kell látni, hogy neked és nekem is van egy ilyen Istentől kapott elhívásunk, amit magyarul úgy is kifejezhetnénk, hogy az Istennek van egy terve a te életeddel. Mindegy, hogy mikor születtél, mindegy, hogy kik voltak a szüleid, aki megfogant, az Isten annak a valakinek ad egy életperspektívát, egy élettervet. Ha hisz benne, ha nem hisz benne, ha úgy lesz, ha nem úgy lesz, de az Istennek van egy terve minden ember életével kapcsolatban. Ez nagyon mély meggyőződésem, és nagyon látom a Bibliában, hogy ez így van. Sok embernél ez az isteni elhívásból semmi nem lesz, mert az ember más irányba megy, más terveket, más ambíciókat dédelget. Mások meg elfogadják az isteni elhívást, és az beteljesedik, amit az Isten mond. Van egy ilyen dal, ugye, hogy jót terveztél az életem felől. Ez az isteni elhívás. Hogy Istennek van egy jó ötlete veled kapcsolatban. És ezt nem most találta ki Isten, vagy nem holnap derül ki majd, hanem amikor te még meg se születtél, akkor ez az isteni terv már működött. És a kérdés az, hogy fölismerjük-e ezt az isteni tervet, vagy isteni elhívást. A Bibliának a szereplőit, ha megnézzük, rengeteg embernél lehet látni ezt az isteni tervet. Például ott van egy Anna nevű hölgy, aki megházasodik, és nagyon frusztrálva éli az életét azért, mert nem lehet gyermeke. Könyörög, imádkozik, az Istennek szánja az életét, és amikor az Isten meghallgatja az imádságát, akkor Isten ad neki egy gyermeket, és Sámuel lesz az a gyerek, akit az Istennek fölajánl. Annának egy különös isteni terv volt, hogy megszülhessen egy olyan valakit, aki később az Isten népének az egyik legnagyobb alakja volt. Az édesanyai küldetés is lehet egy ilyen isteni elhívás. Vagy ha tovább megyünk ezen a szálon, Sámuel, egy fiatal ember, aki megszületik, már az anyamében az Istennek az elhívása megnyilvánul, és aztán folyamatosan kiteljesedik egy életen keresztül. Vagy egy Eszter nevű fiatal hölgyet keresünk a Bibliába, aki hát élte az egyszerű embereknek az életét, de az Isten nem véletlenül teremtette őt különösen szépnek. Hogy amikor az akkori világnak az első nagy szépségversenye meg lett hirdetve, és a király keresett egy feleséget magának, akkor azonnal őt találták meg. És nem véletlenül, mert ő lett a királyné, és Isten őt használta arra, hogy az Isten népe a legnagyobb veszélyben is biztonságban lehessen, és az Istennek az áldását tudják átélni. Hiszen abban, hogy hogy az Isten elhívása a te életedben is működik? Lehet, hogy ezt meg tudod fogalmazni, és ki tudod mondani, hogy igen, én azért élek ezen a világon, mert Isten ezt vagy azt mondta, vagy akarja velem. Lehet, hogy ezt nem tudod ki megfogalmazni, vagy fogalmad nincs az egészről, de ez akkor is igaz. Akkor is igaz. Azt mondja a Biblia, 139. Zsoltár, alaktalan testemet már látták a szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Ez Dávid mondja. Dávid nagyon hitt abban, hogy az ő élete az úgy indult el, hogy a fogantatás pillanatában Isten adott neki egy tervet, és ez a terv folyamatosan kiteljesedik az ő életében. És ez így van veled is, meg velem is, meg mindenkivel. Ha tudod, ha nem, ha érdekel, ha nem érdekel az isteni terv, ez működik. A kérdés az, hogy az ember fölismeri ezt az isteni tervet, vagy nem. Hogy Jákob fölismeri az isteni tervet, és az Istennel megy tovább, vagy pedig erőlködik tovább. És tulajdonképpen, amikor fölismeri valaki az isteni tervet, az isteni elhívást, akkor ez tulajdonképpen felszabadít bennünket az engedelmességre. Hogy engedelmeskedek Istennek, és az lesz, amit ő akar. Az a jó terv. Amíg ezt nem ismeri föl valaki, addig nagyon bizonytalan, és addig erőlködni fog újra és újra mindennel, hogy valami nagyot alakítson. Hogy ő első legyen, vagy nagy ember legyen, vagy valamit letegyen az asztalra. Hadd hozzak két példát. Az egyik, ismeri valaki ezt a kedves hölgyet? A fiatalabb generáció már valószínűleg keveset foglalkozik vele. Egy amerikai színésznő, énekes, nem tudom, minden jót el lehet mondani róla, de összesen csak 36 évet élt az életéből. Fiatalon meghalt, azért, mert öngyilkos lett. És a hátteréről annyit kell tudni, hogy ő nagyon fiatalon hatalmas sztár lett, és nem csak Amerikában, a világon mindenütt ismerték őt. Ez a nagy hírnév, meg ez a siker, meg ez a sok minden, ami körülvette a ragyogás, ezt egyrészt élvezte, másrészt úgy tűnt, hogy valami hiányzik az életéből, valami még sincs rendben, mert nem volt kibékülve önmagával, és végül öngyilkos lett. És a háttérről azt tudjuk, hogy az öngyilkosság előtti napokban az a Billy Graham, aki már nem él, fölhívta a telefonon, és azt mondta neki, hogy Isten szólt hozzám, és az Istennek neked is, számodra is van valami mondani valója. És erre a Marilyn Monroe csak annyit mondott, hogy nekem nincs szükségem a te Istenedre. És erre letette a telefont. Néhány nappal később úgy találták meg, hogy begyógyszerezte magát, tehát hogy öngyilkos lett, és a kezében volt a telefon. Lehet, hogy valakit hívni akart, lehet, hogy Isten, lehet, hogy Billy Graham-et, lehet, hogy más, nem tudom. De hogy az ő életével kapcsolatban Istennek volt egy jó terve, és sokkal jobb, mint ami kijött belőle, ez biztos. De ő erre azt mondta, hogy én köszönöm szépen, nem kérek ebből a tervből. És azt lehet mondani, ezt lehet csinálni, de van egy ilyen életút is. És hadd hozzak egy másik ismert figurát, őt úgy hívják, hogy Bono, ő a U2-nak az énekese. Ő évekkel ezelőtt megtért, ő egy keresztény ember, és ő azt mondta, hogy az ő elhívása, amellett, hogy zenész, és a zenéjén, meg a szövegein keresztül valamit átad az embereknek, az ő elhívása az Istentől, hogy Afrika nyomorult embereit fölemelje. És hogyha valakit érdekel Bónónak az életútja, nézzétek meg, rengeteg koncert és rengeteg ilyen segélydolog van, dollármilliárdokat gyűjtött össze azért, hogy Afrikában megsegítse az éhezőket, meg a nyomorultakat, meg az észbetegeket, meg sok mindenkit. Ha valaki fölismeri azt, hogy mi az az elhívás, amit Isten rám bízott, akkor ez felszabadít arra, hogy ne erőlködj, hanem engedelmeskedj Istennek. Hogy ne megcsináld magad, hanem engedd, hogy az Isten formáljon téged. Hogy átformáljon téged az Isten. A Bibliában, Ézsaiás prófétának a könyvét, hogyha olvassuk, van egy különleges kép arról, egy ilyen prófétai kép, hogy Isten hogy tekint a saját népére. És azt olvassuk a Bibliában, az 5. részben, Ézsaiás próféta 5. részében, hogy Isten elmond egy ilyen képet, és azt mondja, hogy kerestem egy nagyon jó földterületet, ezt a földterületet körbevettem kerítéssel, a legnemesebb szőlőt beleültettem, és mindenféle borsajtót, meg nem tudom, mindent írott az ige, tehát fölépített Isten egy tökéletesen működő gazdaságot, és azt várta, hogy akkor a szőlő teremjen, és hadd működjön ez az egész. És az Isten ígére, hogy ad rá esőt, ad rá áldást, tökéletesen működhet minden. Csak egy probléma van. Egy idő után, azt mondja ez a prófétai kép, hogy ez a szőlő csak vadszőlőt termett. Nem hozta azt az eredményt, vagy nem hozta azt, aminek ki kellett volna jönni belőle. Az Isten elhívásában az volt, hogy egy igazi szőlő legyen belőle, és az eredmény mégis egy vadszőlő lett. És a kérdés az, hogy ilyenkor, hát a mindenható Istennek a szőlője az maradhat így, vagy valamit tenni kell. És azt mondja Isten, hogy mivel ez van, és csak vadszőlőt terem, ezért muszáj valamit tennem, és lerombolom a kerítését, nem adok rá esőt, megvárom, hogy hadd száradjon, és majd, amikor elkezd száradni, akkor majd történni fog valami. Ugyanaz fog történni, mint Jákobbal, amikor már a víz átcsap a feje fölött, amikor már nem tud tovább menni Isten nélkül, akkor elkezd kiáltani, és azt mondja, Istenem, áldj meg engem, szükségem van rád. Az Isten, amikor az ő népére gondol, vagy rád gondol, vagy a keresztényekre gondol, akkor ezt a képet látja Isten, hogy ott van egy tökéletesen fölépített szőlő is, hadd legyen jó gyümölcs. És ha nincs jó gyümölcs sokáig, akkor az Isten valamit tesz azért, hogy mégis jó gyümölcs lehessen. És hogyha ezt megértjük, akkor azt is megérthetjük, hogy Isten néha a te életedben is, meg az enyémben is azért enged meg nehézségeket, hogy az a terv, az elhívás, az aktiválódhasson, vagy működhessen, amit az Isten eltervezett. Hogy újra és újra esélyt adjon az Isten, hogy figyelj, van egy jobb is, mint amit most csinálsz. Van egy másik út is, mint amit most jársz. Lehet valami jobbat is kihozni ebből az életből, mint amit most látsz. Amikor olvassuk ezt a proféciát, hogy így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, akkor ez az Isten népére is szól. Izraelre, mint az Isten népére, akit Isten formálni akar, és mindent megtesz azért, hogy a tűz ne égesse meg őket, hogy a víz ne sodorja el őket, de ha nincs más eszköz az Isten kezébe, akkor néha megengedi, hogy a tűz is hasson egy kicsit, meg a víz is hasson, és aztán majd jön a védelem. Hogy miért? Azért, mert az Isten szeret téged. Mert az Isten gondoskodni akar rólad. És még amikor kemény helyzetek vannak, és minden bajunk van ezekkel a kemény helyzetekkel, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kérjük, ennyi volt vége, tehát nem akarom tovább, akkor is az Isten ott van veled, és az Isten gondoskodó Isten. Jákobnak az Istene, és a te Istened is. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy visszatérünk Jákobhoz, hogy Jákobnak volt egy Istene, aki folyamatosan ott volt vele. Egyébként, ha valaki végigolvassa Jákobnak a történetét, ebben a menekülős, csalós, hazudós életben is Isten sokszor megszólítja őt. Van egy Istennel való kapcsolata, de valahogy az élete nem változik meg. Egy igazi átformálódás nagyon hiányzik az életében. Van Istennel kapcsolata, de mennek az ügyeskedések folyamatosan. Valahogy nem engedi meg Jákob azt, hogy Istenem, én rád bízom az életemet, és te tegyél elsővé engem. Majd én első akarok lenni. Tehát, amikor Jákobra gondolunk, akkor tulajdonképpen Jákobnak volt egy olyan életstratégiája, amit csak én így idézőjelben ilyen macska életstratégiának nevezek. Tudjátok, a macskát bárhonnan ledobod, akkor mi történik vele? Talpra esik. Ilyen a macska. Jó, nem nagyon magasról kell ledobni, de... Ez a macska életstratégia, bárhonnan leesik, ő talpra fog esni, és elkezd futni tovább. Míg mások, hogyha ugyanonnan leesnek, nem biztos, hogy talpra esik, és nem is biztos, hogy tovább tud futni. Jákob tulajdonképpen ezt a stratégiát követte, bármi történik, én talpra esek, és megyünk tovább. Tehát megoldjuk, mert én első akarok lenni. Tehát ő egy ilyen ember volt. Viszont az Istennek az életstratégiája az nem más, mint az, hogy legyél kapcsolatba velem, ha fönt vagy, ha lent vagy, ha leestél, mindegy, hogy hol vagy, legyél kapcsolatba velem, ne erőlködj, hanem engedelmeskedj, és majd én vezetlek. Ezt kínálja Isten. És ez következik hogy amikor ezt az ember megérti, akkor kezd kibontakozni az az isteni elhívás, ami mindenkié. Bármi is lehet az, de mindenkié. Egyszer, egy bizonyos napon, a sok ügyeskedés, sok erőlködés és sok minden után Jákob egyedül maradt, azt olvasok a Bibliában, egy egész éjszakát egyedül töltött, és ebben a magányban az Isten meglátogatja őt. Az Isten és Jákob találkozásánál nagyon egyértelműen kitűnik az, hogy Jákob egyrészt tiszteli Istent, és hisz Istenben, másrészt ő úgy áll még az Isten előtt is, hogy nekem elsőnek kell lennem. Tehát én vagyok az első. És azt olvasok a Bibliában, hogy küzd az Istennel. Nem tudod, te birkoztál már az Istennel, vagy küzdöttél már az Istennel? Amikor én akarom meggyőzni az Istent, én akarok jobb lenni, mint az Isten, én akarok erősebb lenni, mint az Isten. És azt olvasok ott ebben a szakaszban, amikor leírja ezt a bizonyos éjszakát a Biblia, hogy Isten és Jákob, amikor küzdenek egymással, akkor Jákob nem akarja megadni magát. Ő még az Istennél is erősebb akar lenni. Hát ez egy elég jó vállalkozás, nem? Tehát, hogy mindegy, hogy ki jön szembe, az én első vagyok, vagy én erősebb vagyok. És úgy tűnik nekem, hogy Isten még kicsit, mintha meg is engedné neki, hogy érezze úgy, hogy ő még erősebb is. De mondott a Biblia egy nagyon fontos mondatot, hogy megüti a forgócsontját, kificamodik a forgócsontja, és ezután már nehezen tud menni. Vagyis Isten mozgássérülté teszi őt, hogy ne legyen már annyira erős. Vegye már észre, hogy ki az erős, és hogy ki akarja őt erőssé tenni. Olvassátok el ma Jákob történetét. Az Isten egy kis fizikai nehézséget ad azért, hogy Jákob észhez térjen. És a búcsúnál az van, hogy Jákob könyörög és azt mondja, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. A te áldásod nélkül nem tudok tovább menni. Én nem tudok nálad nélkül nagy lenni. Én nem tudok nálad nélkül erős lenni, vagy első lenni. Hiába erőlködök, nem megy. Ha te nem áldasz meg, akkor nincs értelme semminek. És akkor Isten megáldja őt, és az áldás utána végigkíséri az életét. Kibékül a testvérével, rendeződnek dolgok, és sok jó dolog éri még Jákobot. Ebben az Istennel való harcban van még egy nagyon érdekes szakasz, amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten megkérdezi, hogy is hívnak téged. És hát azt mondja, hogy hát Jákob vagyok. Emlékeztek még, hogy mi a magyar jelentése? Csaló, igazember. Tehát amikor Isten megkérdezi, hogy figyelj, hogy is hívnak téged, akkor azt mondja, hogy én vagyok a csaló. Hogy én vagyok a gazember. Hogy én vagyok az, aki apámat is átvertem, a testvéremet is átvertem, mindenkit át akarok verni, mindenkit át akarok gázolni, mert én első akarok verni. Én ilyen ember vagyok. És ezután, miután ez beismeri, hogy ahogy igen, én vagyok a Jákob, ezután azt mondja Isten, hogy oké, felejtsük el ezt az életszakaszt, és most már ne Jákob legyen a neved, hanem Izrael. Adok neked egy új neved. És ez az új név, az ne emlékeztessen téged ezekre a régi zűrös dolgokra, hogy állandóan erőlködsz, és te mindig első akarsz lenni, meg mindig nagy ember akarsz lenni. Legyél Izrael, akit én irányítok és vezetek, és Izrael tényleg nagy lesz. Tényleg erős lesz, és tényleg bátor lesz. Vagyis Isten azt akarja mondani Jákobnak is, neked is, nekem is, hogy ne erőlködj, hanem engedelmeskedj. Lehet, hogy benned is ott van valami isteni elhívás, hogy valamit el kell érnem, valamit meg kell csinálnom, valaminek meg kell történni az életemben, mert valahogy Isten így rakott össze. És lehet, hogy ez nem véletlenül van így. Mert Isten tette beléd ezt a tulajdonságot, vagy képességet, vagy elhívást, vagy szándékot, vagy célt, vagy bármit. És ez teljesen rendben van. De ne felejtsd el, az élet az nem úgy működik, hogy Isten mond valamit, én megcsinálom, és aztán bemutatom a bizonyítványt, hogy látod, én jó vagyok, megcsináltam. Ha az Isten bármit is akar veled, meg velem, akkor azt mondja, hogy csináljuk együtt. Hogy ne erőlködj, hanem engedelmeskedj. És tulajdonképpen Jákobnak az életében ez a nagy átformálódás volt, hogy az erőlködésből Isten el akarja vezetni őt az engedelmességre. Hogy ne egy ilyen első akarok lenni, hanem első vagyok, mert az Isten elsővé tett életet akar neked adni. Azt mondja tehát a Biblia, hogy így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód. Ugye a teremtő Isten, az mindenkinek az Isten, mindenkit Isten teremtett. De a formáló Isten, az nem mindenki tudja elmondani, hogy engem formált is már az Isten. Van, aki még előtte van. De Jákobnak a formálója is volt az Isten, akit átformált, hogy ne erőlködjön, hanem engedelmeskedjen. A te formálód Izrael, azt mondja, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vízen kelszállt, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Szeretnéd, hogy az Isten rólad is gondoskodjon? Szeretnéd azt, hogy az Isten azt a tervet, elhívást valóra váltsa, amit akkor adott neked, amikor megfogantál? És hogyha igen, akkor nagyon egyszerű a szabály. Gyere az Istenhez és mondd azt, hogy nem akarok erőlködni, engedelmeskedni akarok. Nem megcsinálni akarom, hanem Istenben akarok bízni. És hogyha ezt ki tudod mondani, akkor elindul valami egészen más folyamat az életedben. Egy új nap kezdődik el. Nem azért, mert holnap iskola lesz, hanem benned, a lelkedben, a szellemedben valami új kezdődik el. Nem erőlködünk, hanem engedelmeskedünk. Nem bizonyítunk az Istennek, hanem alázattal az Istent szolgáljuk. És a kettő között óriási a különbség. Szeretném hívni a zenészeket, hogy legyetek kedvesek idejönni. Van egy dal, ami vezetni fog bennünket ebben. Az a címe, hogy Formáját. És mindezt azért mondtam el, mert nem csak Jákobot kellett átformálni az Istennek, és nem csak az Isten népét, Izraelt kellett átformálnia, vagy folyamatosan formálnia, hanem Isten formálni akar téged is, meg engem is. Ez a mai nap is arról szól, hogy a formálódásnak bizonyos szakaszában vagyunk. Nem tudom neked, mi lesz a következő lépés, de ha Isten mond valamit, hogy mi az, ami engedelmesség, egy engedelmességi lépés, akkor neked a formálódásnak az a következő lépése. Valamit rendezni, valamit bevállalni, valamire igen mondani, vagy pont valamire nemet mondani, megtérni, tovább lépni, az Istent szolgálni, nem erőlködve, hanem engedelmeskedve. Énekeljük el ezt a dalt, formáját. Szabad azt is tenni, hogy ti most nem énekeltek, vagy aki szeretne, persze énekelhet. És azt szeretném kérni, hogy tényleg gondold át, hogy Isten hol tart veled kapcsolatban ebben a formálódásban. Elkezdődött már, vagy még el se kezdődött? Kezd kibontakozni valami, hogy Isten mit akar velem, vagy még ez homályos? De az Isten formálni akar.
Elír engem, betölt újra, szerelme szava. Erejts meg vég, táplál engem,
reménységet
ad. Mi bűn volt bennem, mélybe szállva, égjen veszenem. Büszkeségem összetörve, előtted hever. Ha érzem drága jelenléted, szívem újra tűzbe jön, és várom, hogy megújítsam érintésem. Formálj, hogy hasonlítsak rám. Formálj, hogy hasonlítsak rám. Változtass át, kép másodra, hogy hasonlítsak rád. Dicsőségre, jöjj és formálj át,
ha érzed,
ha érzem, drága jelenléted, szívem újra tűzbe jön, és várom, hogy megújítson formálja, hogy hasonlítsak rá,
amikor le lett írva ez a pásor a Bibliában, mivel Ézsaiás írta, ő Krisztus előtt körülbelül 700 évvel élt. Azt mondja, hogy így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, és úgy tűnik, mintha Jákobnak szólna ez az üzenet. De Jákob Krisztus előtt körülbelül 2000 évvel ezelőtt élt. Van 1300 év különbség. Amikor Ézsaiás ezt a proféciát leírja, akkor tulajdonképpen azt írja le, hogy ahogy Jákobot átformálta az Isten, egy erőlködő, okoskodó, egy ilyen mindenre igent mondó valakiből lett egy olyan valaki, aki végül is az Istennek mondott igent. Ez a profécia azt mondja, hogy így szeretné látni Isten az ő népét, Izraelt, és azért van benne a Bibliában, és azért olvasott te meg én, hogy Isten így szeretne látni téged is, meg engem is. Hogy ez a formálódás, ez megtörténjen. Ahogy Isten Jákobot formálta, úgy formál minden embert. Ma is, holnap is, meg ezután is. Arra szeretném meghívni benneteket, hogy imádkozzunk most, és ha neked szükséged van arra, hogy igen mondjál az Istennek, hogy engedelmeskedni akarsz, akkor ezt mondd ki. Mert neked ez a következő nagy lépés, hogy az Isten áldásai még jobban kiáradjanak az életedre. Kérem, hogy csukjuk be a szemünket, és amíg én imádkozok, azt szeretném kérni, hogyha te hozzád szólt most Isten, akkor imádkozz te is, és mondd ki azt, hogy Uram, én engedelmeskedni akarok neked. Drága Szentlélek, köszönjük, hogy itt vagy velünk. Köszönjük, hogy te formálsz most is bennünket. És köszönjük, hogy ez a formálódásnak valami gyönyörű eredménye lesz. Bizonyos embereknél már látszik, van, akinél még nem. De köszönjük, hogy te végzed azt a munkát, amit úgy hívnak, hogy szeretet és kegyelem és türelem. Köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy nem engeded, hogy csak úgy éljünk a világban, hogy te fogod a kezünket, hogy te akarsz megvédeni, és te akarsz irányítani bennünket. Urunk, szeretnénk ebben a kapcsolatban igen mondani neked, és közelebb kerülni hozzád. Imádkozom most azokért, Uram, akiknek azt mondtad, hogy meg kell térni, hogy tudják ezt kimondani, hogy átadják az életüket neked. Imádkozom azokért, Uram, akik rossz úton járnak, és hogy szeretnének neked igen mondani, hogy jó úton tudjanak járni. Segíts nekik ebben. Kérünk, Uram, áld meg azokat is, akik rossz kapcsolatokkal gyötrődnek és szenvednek emiatt, hogy tudjanak felszabadulni, tudjanak megbocsájtani, vagy elengedni. És imádkozunk azokért is, Uram, akik a hitlépések előtt vannak, szükségük van arra, hogy bemerítkezzenek, vagy szükségük van arra, hogy elköteleződjenek, hogy kifejezzék, hogy igen, te vagy a mi Istenünk, te vagy a mi formálunk. Uram, kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket újra. Formálj és alakíts bennünket, hogy tényleg valami nagyon szép és gyönyörű jöjjön ki az életünkből. Urunk, köszönjük, hogy te ezt megteszed. Kérünk így valamennyünkért, imádkozzunk ki azért, hogy a te szent lelked járja át és töltse be a szívünket, lelkünket, gondolatainkat, hogy tudjunk tényleg a te te dicsőségedre élni és veled igazi kapcsolatban lenni. Jézus nevében kérjük ezt. Amen.